van lehetőség ilyenkor beszélgetni.
Hát tessék parancsolni, gondjatok, hogy milyen gondolataitok támadtak, kérdéseitek, esetleg megjegyzések.
Azt szeretném kérdezni, hogy az Isten hit az agynak melyik részén van?
Ki tud erre válaszolni? Egy biztos, hogy a homlok
merült föl az Oszi bácsival kapcsolatban, merült föl bennem, mert épül le, és az Isten hite abban a pillanatban teljesen tiszta.
Tehát
Zegervári,
és ezt te hogyan érzékeled ezt? Hogy...
Ha hall is valamit prédikációban bólogat, pedig nem tud beszélni. Mély az Isten hite, ezért kérdem, hogy az agynak melyik részén van.
Hát a klasszikus felfogás és értelmezés szerint a homloklebeny az a terület, ahol a legtöbb jelzés és információ alapján ott működik az erkölcsi ítélőképesség, a neurónok száma is, és hát ez a könyv is többször ír erről, hogy ott van egy ilyen központ, de nem gondolnám, hogy ez csak így lenne, hanem az egész szervezetre kihagy, mert itt például azt írja, hogy a hited gyakorló páciensek fehér vérsejt száma megnő a Harvardi Egyetem orvosi karán végeztek ezzel kapcsolatban tudományos vizsgálatokat, és az immunrendszer serkentő hormonok szintje is megemelkedik a szervezetben. A kételkedés és a negatív gondolatok viszont pontosan ellenkező előjelű hatást váltanak ki. Tehát nem csak az agyból indul ki kétségtelenül, de az egész szervezetre kihat a hit gyakorlása. Már én ezt nem tudom pontosan megítélni, hogy vajon, hogy lehet mondjuk Oszi bácsinál, mert ugye hát nem látunk bele, meg nincs konkrét visszajelzés, se írni nem tudja, se mondani, amit érez. De hát bízhatunk benne, hogy ez így van.
Az a kérdésem. Tehát, hogyha az agyunk leépül, az Isten hitünket valamelyik része átveszi és tovább folytatja, hogyha az olyan mély, vagy az is le tud épülni. Nem tudom, hogy elég érthetően mondom
értem,
el a kérdést.
Értem.
Hogy,
Nem tudok rá válaszolni. Annyit tudok csak úgy következtetni, hogy mivel Isten bennünket az üdvösségre akar elvezetni, és ez az ő akarata, biztos vagyok benne, hogy ő tud olyan formákat és utakat az emberben, minden élőlényben az értelmét vesztett, vagy majdnem mechanikusan élő lényekben is, hogy ő tud velük olyan személyes kapcsolatba kerülni, ami alapján ő teljesen világosan, egyértelműen és megnyugtatóan el tudja dönteni és megítélni, hogy az ő helyzete hogy áll. És nem fog olyasmiért felelősségre vonni, amire nem képes. És csak az alapján tudja megítélni, amit tudatos létében, döntéseivel megalapozottan hozott. Tehát ez az Isten képbe, csak ez férhet bele.
Ezt hozzászólhatok?
Persze.
Ezzel kapcsolatban úgy tudom, hogy egy bibliai ige van, ami ezt a kérdést feszegeti. Tudnélék, ugyanúgy meg lehetne kérdezni, hogy akik születésüknél fogva például szellemi fogyatékosok, vagy később válnak azzá, hogy ő velük akkor mi a helyzet. És erre egyetlen egy bibliai ige van, úgy tudom, hogy az, amikor azt mondja Isten, hogy az én kezei munkáját bízzátok csak rám. Tehát ez az a kategória, amikor az Isten azt mondja, hogy ez az a terület, ami már nem az emberre tartozik, hogy ezt feszegesse vagy megítélje. Az Istenben van annyi szeretet és igazság, bölcsesség, hogy ezt bízzuk csak rá hittel, és ő tudja, hogy hogyan igazgassa ezeknek az embereknek az útját.
Igen, meg még van egy ige, Ézsaiás könyve 5. fejezetében, amikor azt mondja, hogy mondjátok meg, hogy mit nem tettem meg az én szőlőmmel, felástam, megtisztítottam, nemes vesszőt pántáltam be, stb. És hát mondja tovább az ige, és azt kérdezi, mit kellett volna ítéljetek köztem és szőlőm között, ugye jelképezi a szőlő az embert, mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele. Tehát ebben az igében én arra következtetek, hogy mert feltehetjük majd az ítéletben a kérdést, hogy Uram, ezért az emberért mit tettél? És azt mondja, hogy mondjátok meg, hogy mit nem tettem meg vele. Tehát ebből azt következtethetjük, hogy Isten ezerszer és százszor többet fog és tesz is most is minden emberért, mint amit mi el tudunk képzelni, csak ezt mi nem látjuk. Nincs rá érzékenységünk. Ezért van az, hogy azok a proféták, akikről olvasunk a Bibliában, olyan érzékeny emberek voltak, és olyan kapcsolatban Istennel egy Illés, vagy egy Dániel, hogy ők a Szentlélek vezérlése által olyan dolgokra képesek voltak. Hát egy Elizeus, aki ott állt egy mit tudom én hány ezer fős hadsereg ellen, és a leghalványabb bizonytalanság se volt benne, hogy Isten őt megvédi. Ez a kérdés nem is létezett. Micsoda kapcsolata volt Istennek? Sőt, oda ment a fővezérhez. Kit kerestek, és mondta, gyertek, megmutatom néktek. És Isten vaksággal megverte őket. És oda vezette. Szóval melyikünknek lenne ilyen hit? Szóval csak azt akarom mondani, hogy az Istenre bízhatunk. Ő ezeket tudja rendezni. Más gondolat, esetleg kérdés?
A hölgynek, hogy elmondjam azt, hogy van egy néni, Gyulán, több évtizede hívő adventista, 92 éves most, és agyvérzést kapott. 4 napig volt kómában, azt mondták, nem éri meg a másnapot, és a lánya haza is tudta vinni, és ő mondta azt, hogy nem nagyon tudnak vele kommunikálni, csak néha-néha. Látszik a szemén is, hogy valójában nincs ott, viszont többször látják, hogy összekulcsolja a kezét, és mozog a szája. Tehát, hogy válasz erre, hogy igen, valami kapcsolat van az Istennel így is.
Igen. Hát mit szóltok az akarat kérdéséhez? Ja, tessék.
Két eset jutott eszembe, ami a gyülekezetünkben megtörtént. Volt egy fiatal ember, akiről 28 éves korában megállapították, hogy agydaganata van, és az orvos akkor, ha jól emlékszem, pár hónapot mondott neki, hogy még annyi van az életéből. Most ez a fiatalember, ha jól emlékszem, 32 éves koráig, tehát még körülbelül 4 évig élt. És több agyműtétet hajtottak végre rajta, kivettek belőle daganatot. Aztán egy darabig jó volt, aztán megállapították, hogy van benne 2, meg 3, meg mit tudom én hány daganat. És tehát ilyen nagy hullámhegyek, hullámvölgyek voltak az életében. Nagyon sokat imádkoztunk persze érte, az egész gyülekezet, és hát akartuk, mindannyian akartuk, hogy ő éljen. Küzdöttünk érte, elmondhatom. Most ez a fiatal ember, mint mondtam, körülbelül 4 évig élt a 2-3 hónap helyett, és végül úgy halt meg, akkor halt meg, amikor 6 daganat volt az agyában, a 6 közül az egyik, ha jól tudom, tojásnagyságú, tehát hatalmas. De még ezzel is még hosszú hónapokat, vagy fél évet, vagy nem tudom meddig élt, ezzel a daganat számmal, tehát egyszerűen döbbenetes, hogy ember így élhet. És nekem van egy olyan hitem, egy olyan meggyőződésem, hogy az Úr azért tartotta őt életben ilyen hosszú ideig, mert el akarta juttatni az üdvösséget, most értelem nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát ennyi idő kellett, hogy egyébként mély hívő gyerek volt. Tehát nagyon mély, nagyon erős hite volt. Zolinak hívták, és jól emlékszem egyszer a szavaira, amikor kérdeztem, hogy Zoli, hogy bírod ezt, hogy tudsz így élni ezzel a tudattal, hogy menthetetlen beteg vagy, és tulajdonképpen bármely pillanatban meghalhatsz. Azt mondja, ezt a küzdelmet nekem kell megvívnom. Csodálatos hite volt. És én hiszem azt, és meggyőződésem, hogy az Úr megmentette őt, hogy ő ott lesz az Úr országában. Mert el nem tudom képzelni, hogy a mi Istenünk, aki annyira szereti minden gyermekét, miért tartott volna egy ilyen beteg embert még évekig életben, mondhatnám azt, hogy miért hagyta, hogy ennyi ideig szenvedjen, ha nem tudta őt elvezetni az üdvösséghez. És egy másik eset, érdekes módon szinte ugyanez, és az Izoli. Ez az előző személy Izoli volt, tehát a mi gyülekezetünk tagja volt. Körülbelül 4-5 éve halt meg, egy erdélyi fiú volt egyébként. Egy másik, Bégányi Zoli, érdekes módon az is erdélyi fiú, de én ővele nem találkoztam, nem ismertem, hanem a gyülekezetünkben egyik testvérnek a ismerőse, rokona, tehát az ő kapcsolata volt, és egyszer a gyülekezetben felemlítette, hogy van ez a fiatalember, akinek szintén nagy daganata van, és hogy imádkozzunk érte. És imádkoztunk érte, aztán ez úgy lecsengett, mint általában ezek a dolgok, de én bennem volt valami olyan késztetés, hogy ne hagyjam ezt abba, és én hosszú éveken gyakorlatilag a haláláig imádkoztam érte. 6 hónapot mondtak az orvosok, hogy maximum annyi ideje van. Bégányi Zoli 6 évig élt a 6 hónap helyett.
6 évig?
6 évig. 6 évig élt még, igen, és őnek is voltak agyműtétei, ő benne is, most nem tudom a számot, de elszaporodtak az agydaganatok, végül 6 év után meghalt a 6 hónap helyett. Én ezzel a fiúval soha nem találkoztam, soha nem ismertem, de én 6 éven keresztül minden nap imádkoztam érte. Nem büszkeségben mondom, csak azért, hogy én nagyon akartam, hogy ő életben maradjon, és mindig, miután a testvérnőnk, aki annak idején hozta a hírt, hogy van ez a beteg gyerek, és imádkozzunk érte, és ő tudta és látta, mert beszélgettünk róla, tehát látta azt, hogy én imádkozom, mindig hozta a híreket. Olyan jó volt időnként, hogy eljött Magyarországra, és énekkarba föllépett az ágyülekezetben, meg itt-ott hallottam, hogy énekkarban énekelt. Valahogy úgy hozta a sors, hogy soha nem tudtunk összetalálkozni, de mindig utólag hallottam, hogy a múlt héten itt volt a Bégányi Zoli az énekkarukkal, és énekelt, de már újból Erdélyben van. Na, lényeg az, hogy 6 év után meghalt ez a fiú, és megint csak ugyanaz a meggyőződésem, hangsúlyozom, szilárd, határozott meggyőződésem. Nem tudom, ezt az úr plántálta belém ezt a meggyőződést, hogy én biztos vagyok benne, hogy őt lesz. Én nem hiszem, hogy a mi úrunk Istenünk 6 hónap helyett 6 évig életben tart egy gyereket. Megint csak mondhatom azt, hogy életben hagyja úgy, hogy ez a gyerek nagyon sokat szenved közben, és a gyerek elveszne. Ezt el nem tudom képzelni.
Köszönjük szépen, hogy elmondtam. Az akarattal, betegség.
Nekem lenne kérdésem, az akarat gyengesége az betegség vagy bűn?
Akarat gyengesség. Megszoktam, hogy nem akarok?
Ez szokás.
Ez egy szokás? Én, mi is tanítottunk rengeteg gyereket, most is gyermeket tanítunk, és hát számtalanszor mondta, hogy nem akarok tanulni. Nem akarok tanulni. Nem akarok tanulni. Nem akarok tanulni. Szóval már unásig mondta, és hát... Hát nem akar. Tényleg, ha nem akarok, most mit tudunk csinálni? És de pont utána mondtuk, engem nem érdekel, hogy mit akarsz, akkor is tanulnod kell, meg kell magad feszíteni, és hát büntettünk, meg próbáltunk mindenféle formában, hát neki az a kötelessége, hát ilyen nincs, hogy nem akar tanulni. Hát. De szóval egy pont utána be kellett látni, hogy ha ő így dönt, akkor megfeszülünk, akármit csinálhatunk, el is verhetem őt, de hát ha nem akar tanulni, akkor most mit tudok csinálni? Hát értitek? Tehát hogy ezért mondtam, hogy a gyerek nem akar valamit végigcsinálni, most mit tudunk csinálni? Én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, és ez a legnagyobb dolog, amit el tudok képzelni, de szerintem felnőttre nézve is ugyanez, hogy azt mondom, neki nem tudok rajtad segíteni. De mondom tovább, de magadon sem tudsz segíteni. Mert ez nem vezet sehová. Ez neked se jó, nekem se jó, senkinek se jó. De nekem van egy jobb ötletem és gondolatom, ami mindenkinek jó. De szerintem te is rájönnél, hogy mi lenne az. Azt javaslom, menjünk Jézushoz. Kérjünk tőle erőt, és ő tud segíteni. És erre is sok ilyen tapasztalatom van, két gyerek, például itt a fürkésztáborban is volt egy ilyen eset, két gyerek vitatkozott, veszekedett, állandóan gyapálták egymást, és a szüleik már minket hívtak fel, hogy hát mi történik itt, és hát ez felháborító, és ez meg az meg az. És akkor elmondták a történetet, amelyik mondta, mindig annak adtam igazat. És hogy döntsem én ezt el? És behívtam a két gyereket, és mondtam, hogy gyerek, most ezt akarjátok csinálni? Így van. Mondták a magukét, nem tudok rajtatok segíteni, nem tudom eldönteni, hogy melyik mond igazat, és mi az igazság. Hát én nem vagyok Isten, hogy eldöntsem. De van egy ötletem. Van egy javaslatom. Akarjátok-e, hogy ez ne menjen így tovább? Hogy ne szenvedjenek a szüleitek, szenvedünk mi vagyunk a csoportvezetőtök, és akkor szenvedtek ti, és szenved mindenki. Most ez kinek jó? Nem akartok ezen változtatni? Akartok, vagy nem akartok? És azt mondták, hogy akarunk. Nagyon jó, akarjunk akkor. De mondom, ez kevés. Jézus segítsége kell hozzá. Imádkozzunk együtt. Imádkoztunk, és eldöntötték. Eldöntétek? Így le? Törekedtek rá? Igen. Jézus segítségét kértük, imádkoztunk, és talán mondta, most már van erőtök hozzá. És akkor másnap összehívtuk őket megint. Este megkérdeztem, na mi újság van a piszkálódással? Nincs piszkálódás. Nincs piszkálódás? Nincs. Nagyon jó. Imádkozunk újra, hogy holnapra se legyen. Megint imádkoztunk. Másnap volt piszkálódás? Nem volt. Hát csodálatos. Megint imádkoztunk. És ez így ment szépen, és egész héten nem volt piszkálódás. És akkor mondtam nekik, gyerekek, ez Jézus hatalma. Én nem tudok rajtatok segíteni. Ti se tudtok magatokon. De Jézus tud segíteni. Én ezt mondanám a gyereknek. Gyere, próbáljuk ki, Krisztus kegyelme segít.
Nem gyerekre gondolok, hanem például olyan esetek, amikor felborul az agynak a biokémiája, hogy a depresszió egyik első jele az, hogy az embernek az akarata az meggyengül, meg egyáltalán motiváció hiány. És akkor ezeket az embereket sokszor bélyegzik bűnösnek, pedig lehet, hogy betegek, vagy valóban bűnösök?
Hát ilyenkor nagyon fontos az, hogy Gábor tud erről beszélni, hogy az agynak szüksége van elemi táplálékokra. Hogyha például ez nincs meg, nagyon sokszor ez ezzel is segíthető, hogy helyes, jó ételeket fogyaszt, amiben megvannak azok a bizonyos tápanyagok, amelyek szükségesek hozzá. Triptofán.
Igen, az agykémiának az egyik része a táplálkozás, de a másik része az a kialakított szokásrend, ami befolyásolja az agy működését. Tehát most az akarat gyengeségről van szó, ugye? Tehát a gyenge akarat, tehát szerintem nem születik az ember gyenge akaratúnak, hanem ahogy él, a szülői neveltetési szokások során válik hozzá. De előfordul, hogy van egy családban két testvér, és ugyanolyan nevelést kapnak, és az egyik egy szorgalmas, jó gyerek, a másik pedig egy kezelhetetlen. Pedig ugyanazt a nevelést, és mindenben ugyanazt az étrendet kapta. Ilyen esetben én is tanástalan vagyok, hogy mi van a gének számlájára írva, és mi az étrend.
Szerintem nem lehet két gyereket ugyanúgy nevelni sem. Uh-huh.
Igen. Hát igen, de itt a nagy kérdés a felnőtteknél, hogyha egy felnőtt emberben van egy ilyen akaratgyengeség vagy depresszió, akkor mit tegyünk? Hogyan tudnánk segíteni?
Bocsánat. Alapkérdésre annyi volt a gondolatom, hogy addig, amíg valaki olyan állapotban van, hogy nem tudja uralni az akaratát, de nincs ezzel tisztában, addig ez csak egy állapot, ha pedig tisztában van azzal, hogy hát én sajnos nem vagyok egy olyan erős jellem, nem vagyok egy olyan erős akarat, és tudja magáról, de nem küzdelene, akkor már talán sorolható a bűn kategóriába. Viszont amit Attila mondott, hogy depresszió, szerintem egy teljesen másik kategória, az egy betegség, és aki depressziós, az nem, hogy akarat gyenge, hanem nincs is akarata. Tehát nem gyenge az akarata, lehet, hogy nincs is akarata. Tehát az egy betegség. Viszont, hogyha valaki akarat gyenge, az egy jellemhiba, és ha tisztában van vele, akkor az egy bűn, szerintem. Bizonyos értelemben bűn.
Hát, igen, nagy kérdések ezek, sok érdekeset és értékeset mondta. Tessék, Zsolti? Vagy nem jelentkeztél?
Igazából gondolkodtam, hogy jelentkezek-e, vagy nem. Valami hasonlót szerettem volna én is mondani, mint az úr mondott, hogy ugye az volt a kérdés, hogy az akarat gyengeség. Ugye a genetikát, ahogy Gábor mondta, nem lehet kihagyni belőle, de tehát nem lebecsülendő az, hogy ki mivel érkezik. De a legtöbben nem tudják egyáltalán az, hogy nekik lehet akaratuk, vagy hogy zakaratot lehet fejleszteni. Tehát ilyenkor, még ha bűnszámba is megy, azt mondja az Isten, hogy a tudatlanság idejét elnézi. De ahogy mondtam, mikor már mi értesülünk róla, és nem teszünk ennek az érdekében, tehát az akaratot is lehet erősíteni, azt is lehet az akaratot is akarhatóan megváltoztatni. És akkor viszont ez már saját felelősségünk. Engem nagyon régen érdekel már az akarat, és foglalkozok vele, mert tehát amit te levezettél, az mind nagyon szép és jó, de ugye el is kell jutnunk ide egy minden előzmény nélküli következtetésként is, hiszen annyi kísértés és hatás van ebben a világban, az összes érzékszervünkön keresztül, ami szinte elmossa a mi ellenálló képességünket. De szükséges, hogy ezeknél mind erősebb legyen az akarat, mert ha nem az, akkor nincs az, amit az Isten adott nekünk, akkor nincs egyáltalán igazság a Bibliában, hiszen akkor a mi választási képességünk nem létezik. Szükségszerű az, hogy az akaratunk nagyon erős legyen, és az akaratot meg is tudjuk változtatni, és akkor csak egy dologgal egészíteném még ki, ezt élettanilag is, tehát fiziológiailag lehet látni. Vannak, ugye francia kifejezés az button, vagy angolul button, tehát kis gombocskákat figyeltek meg az agypályáknál, tehát a döntéshozás történik, a szinapszisoknál megy végig ez a folyamat, hogy milyen úton megy. Tehát, hogyha én alkoholista vagyok, és eldöntöm, hogy le akarok szokni, és minden nap kerülök egy ilyen választási lehetőség elő, hogy a buszról leszállva megyek egyenesen haza, vagy először még betérek a kocsmába. Olyan ez, mint egy nyomvonal a kocsikerék, amit belevágja a földbe. Nagyon nehéz belőle kiugrani, de lehet. És egy új nyomot tud vágni. A régi soha nem fog eltűnni. Tehát mindig vissza lehet ugrani, vissza lehet esni, de ugyanúgy ott lesz már az új nyomvonal. És ezt nem csak mondjuk, nem csak a tettünkön látjuk, hanem fiziológiai, tehát fizikai elváltozás is van az agyban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, igen, hogy ez biztató legyen a számunkra.
Igen, tehát új pályák, nyomvonalak alakulhatnak ki. Igen, erről nem volt már időm beszélni, mert az előadásomnak az egyharmadát mondtam el, de mondtam, hogy ez lett volna a dolog lényege, amit elmondtam, mert sok máshogy is lehet, de erre épül minden. Tehát ez egy hihetetlen nagy dolog, amit a Biblia állít a Filippi 2.13-ban, hogy Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Az, aki akar valamit, ami Isten akaratával megegyezik, de hogy is mondjam, nem igazán, nem elég hittel, nem csak úgy akar, ugye, mint hogy is mondjam, Dalit kérdezték meg egyszer, hogy Mester, ön hisz? Hiszegetek, de nem megy. Ugye valami ilyesmit mondott, hogy akargatok, de nem megy. Szóval értjük mi ez. Tehát én úgy gondolom, hogy ha az ember tudja, hogy ezt kéne akarnia, de nem tudja szívből akarni, akkor ilyenkor imádkozhatunk, hogy Uram, munkáld bennem az akarást. Fejleszd ki, mert egyszerűen nem is akarom igazán, ezt pedig tudom, hogy ez kellene, de olyan gyenge vagyok, és igazából azt szeretném. De tudom, hogy ez a jó, mert te így akarod. Tehát ezért küzdhetünk, imádkozhatunk, és a Jóisten titokzatos módon itt is azokat a kis döntéseket, akarati döntéseket és helyzeteket ő értékeli, és azt mondta, hogy egy kis morzsányi hit is már elég ahhoz, hogy ő azt komolyan vegye, és tudja bennünk munkálni. Tehát az Isten nagyon kegyelmes, de egy biztos, és a hitet is szoktuk így definiálni, és Ellen White is így írja, és nagyon találó, hogy a hit az nem más, mint engedelmesség a jónak, amit hiszünk. Tehát a hit nem egy szándék, hogy jó lenne, de szép lenne. Nem. Azt szerint cselekszem, amit én hiszek és gondolok, vagyis, hogy azon az úton megteszem az első lábmozdulatot, és ahhoz már az erőt Krisztus adja, ha én fel akarok kelni abból a helyzetből. És ez a titka a szabadulásnak szerintem, hogy kelj fel és járj. És akkor megindítjuk hitben a döntést, és Isten pillanatszerűen adja hozzá az erőt, de a döntést nekünk kell meghozni. Ez soha nem hozza meg helyettünk. És tudjátok, mondok egy példát, hogy ne csak a régiókba beszéljek. Tartunk Győrben a felségemmel együtt egy ilyen kis fiatalokkal közösségi órát, négyen vagyunk, öten, hatan velünk együtt, és egyik este jöttek hozzánk, nagyon családias, bensőséges kapcsolatban vagyunk, igazi szeretetben együtt, és a felségem csinált nagyon finom süteményt, ilyen köles, és valami süteményt csinált, nagyon finom illata is. De hát este 8-kor jöttek meg. És ugye én hát ugye elszerűen igyekszem élni, És hát úgy éreztem, akkor már nem szabad ennem. De olyan finom illata volt annak a süteménynek, és többieket is kínálta, hogy hát tudtak, diákok, szegények, alig esznek valamit normálisat, hát egyenek valamit. És akkor vette ki a sütőből, ott a finom illat belengte a szobát, meg a konyhát, egyben van a kettő, nappali. Hú, és egyikük mondta, hogy jaj, de jó, akkor megkóstoljuk. A másik mondta, én már nem eszem. És akkor magamban mondtam, te még egy süteményt. És éreztem az óriási küzdelmet. Na, de te tudod, hogy ez már nem helyes ilyenkor későn enni. De biztos van kivétel is. Jöttem magammal az érvekkel, hogy hát előfordul az ilyesmi, ugye? És akkor, és éreztem, hogy szenvedek. Hogy szenvedek. És akkor az egyikük azt mondta, hogy én már nem eszem. És az hozta meg a segítséget, a Zsuzsa azt mondta, hogy aki most nem eszik, annak elcsomagolom holnapra. És akkor a pillanat mondtam, nem eszem. És észrevettem, hogy abban a pillanatban, hogy kimondtam ezt a döntő szót magamnak, nem másnak, itt bent, abban a pillanatban, hogy kimondtam, megszűnt a vágy. Tudtam, hogy most már nem fogok enni. Még ha beletömnék a számba sem ennék, mert meghoztam a döntést. Pedig előtte egy másodpercen még kívántam. Mert valahogy itt tudnám szemléltetni az akarat és a döntés szerepét. Ha én eldöntöttem, és én azt úgy döntöttem el, hogy ez szerint fogok cselekedni, akkor az már megszületett, és az valóság. Pedig esetleg még nem nyomták oda a számod a süteményt, hogy egyen meg, de ez már valóság számomra. És szerintem valahogy így születnek a döntések piciben, aztán nagyobb dolgokban is, és aztán így a valósággá válik. Valaki jelentkezett, csak közbe szóltam.
Én a depresszióval kapcsolatban akartam még elmondani egy személyes élményt, hogy én egyszer volt egy nagyon nagy küzdelmem, nagyon szerettem lakni a régi házunkba, és valami külső oknál fogva el kellett onnan jönünk elkötözni, és én nagyon-nagyon belebetegedtem. Megengedtem magamnak ezt, és mire fölépült a másik házunk, és elköltöztünk, én nagyon-nagyon elég mélyen depressziós voltam, nem akartam élni, rossz kedvem volt, ott volt a három gyerek, csak így néztem, hogy csak nagy bajuk ne legyen, és csak sírtam, nem akarok semmit, nem. És akkor mindig mentem a férjemhez, lógtam a férjemhez, hogy segítse, te vagy a férjem, segítőtársam, és egyszer mondta, hogy azt mondja, most fejezd be, ez az önzőség, és csak magadra gondolsz, és vedd észre, hogy nem vagy egyedül. És én nekem akkor nagyon összeomlott bennem egy világ, hogy most már még a férjem se segít, hogy akkor már vége. És elvonultam, hogy oké, most már meghalok. Mert... És akkor mégis az történt, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy valami igazság mégis lehet a dologban. És megkaptam egy nagyon jó könyvet, aminek az a címe, hogy Győzelem a depresszió felett. Na, elfelejtettem, hogy kiírta.
Miken ismerem?
Elég sokat szoktam olvasni. Hogy...
Ja, a Négyli?
Győzelem a depresszió felett. Egy elég vastag könyv.
Az a kivezet. De ismerem azt a másikat is, igen.
És ez még jobban és még keményebben rávilágított arra, hogy a depresszió az tulajdonképpen az nem hirtelen tör rá az emberre, az egy folyamat. És az annak a folyamat, amikor megengedjük, hogy csak magunkkal foglalkozunk, csak magunk körül forgunk, hogy nekem mi nehéz, nekem mi fáj, hogy én nekem ezt nem bírom, hogy én így, és igazából rámutatott a Jóisten, hogy nem akartam elfogadni azt az új helyzetet. Uh-huh. És hogy azért lettem depressziós, tehát én megkockáztatom azt, hogy ez nem betegség. Amennyiben az önzés betegség, akkor betegség a depresszió. De szerintem ez inkább a bűn valahol. És én ezt magamat megítélve mondom ezt.
Köszönjük. Van-e még bárkinek hozzáfűzni valójában vagy kérdése?
Én viszont ellen szeretnék mondani a hölgynek. Gábor lehet, hogy hallott erről. Orvosi kutatások bebizonyították, a depressziónak több válfaja van. Lehet kémiai, biológiai eredetű depresszió is, lehet lelki természetű is, többféle depresszió van, sőt, kényszer depresszió is van, amikor valaki saját magát beleviszi ebbe a helyzetbe. Tehát erről én csak ennyit szeretném mondani. Viszont Gáborhoz volna egy kérdésem, mert úgy tűnik, hogy ezt a témakört kimerítettük, hogy a délelőtti előadás folyamán ugye megint hallottuk, hogy mi miért jó, és mi miért rossz. Most ezt egy olyan oldalról szeretném megközelíteni a kérdést, hogy viszont honnan tudom, hogy mikor vagyok úgymond jó állapotban, tehát a emésztőrendszer működését tekintve. Mert ugye azt észreveszem, hogyha valami rossz, azt tudom, hogy most ez nem jó. De mikor, honnan tudom azt megbecsülni, hogy igen, az én szervezetem az egészségesen működik. Értem a kérdést?
Igen, próbálom érteni. A fájdalommentesség egy fontos szempont, de ezen felül az emésztőrendszer, hogy egészséges, azt úgy nevezzük, hogy komfortérzés. Az embernek van egy komfortérzés az emésztőrendszerben, ami azt jelenti, hogy ez most nehéz elmondani, nincsenek változó körülmények, tehát például a hasmenés, székrekedés nem váltakozik, rendszeres, állandó, szokásszerűen működő emésztőrendszer van, vagyis például minden reggel el tudok menni WC-re. Az, hogy időnként valaki puffad, az nem betegség, hanem az előfordul, hogy az ételtől függ. Nincsenek nagy kilengések az emésztőrendszeri működésben, és egészében véve jól működik, nyugodtan működik az emésztőrendszer, a gyomor kiürül, akinek például gyakran van teltségérzése, mert gyakran mondjuk az éhségérzetet, hogy gyorsan leszünk éhesek. Ennél van egy rosszabb dolog, ha valaki nem bír enni, mert mindig puffad, és a gyomrában ilyen teltségérzés van, mintha mindig tele lenne a gyomra. Hát sajnos az a gyomorbetegség egyik fontos jelzője, amikor valaki étvágytalanná válik, mert mindig tele van a gyomra, tehát úgy érzi, hogy föl van puffadva itt a gyomra fölül. Ilyenkor szokták mondani, hogy kell menni tükrözésre, mert ez jelzi is a gyomor, hogyha nem éhes, az mindig egy nagyon természetellenes folyamat. Hogyha például van normális éhségérzetünk, szeretünk enni és jól lakni, de nem vagyunk mértéktelenek, rendszeresen van az embernek úgymond széklete, komfortérzése van, tehát nincsenek fájdalmak a szervezetben, és én azt hiszem, hogy ennyit tudnék mondani, akkor az emésztőrendszer egészségesen is jól működik, ezen felül pedig nem áll fent semmilyen fogyás. Ugye a gyors fogyás az mindig a felszívódási problémákat jelzi. Tehát amikor az ember a súlyát meg tudja tartani, nem is növekszik, nem is csökken, ilyenkor az emésztőrendszer egészséges. De effektív olyan visszajelzést pontosan tudni, hogy ma egészséges az emésztőrendszerem, olyanról nem tudok beszámolni, hanem inkább valóban arról van szó, hogy hiányoznak azok a tünetek, amik a betegséget jeleznék tulajdonképpen. Az emésztőrendszer komfortérzését azt egyébként lehet érezni, lehet tudni, az ember maga látja és érzi. Ha az emésztőrendszer megbetegszik, akkor azt onnan is lehet tudni, hogy amikor ettünk, utána borzasztóan fáradtak, álmosak leszünk. Az egyik legelső jele az emésztőrendszeri nehéz problémáknak, még nem betegségnek, de problémáknak, az evés utáni diszkomfort, az evés utáni rossz közérzet és nagyon intenzív fáradtság érzés. Ezek jelzik, hogy az emésztőrendszer nem egészséges teljesen. De hogy mi lehet a betegség, azt ugye nem lehet tudni még kívülről, tipikusan. Mondjuk a gyomorbetegségeknél, ahogy mondtam, a gyomorsav túlműködés, az egyértelműen jelzi, reflux. Hogy a bél beteg-e, az egy sokkal rejtettebb dolog.
Orvosi véleményt hallottam erről, hogy esetenként egy gyomorsav túltengés, az nem számít betegségnek. Hogy egyetértesz ezzel, hogy egy történetesen egy jó ízűen elfogyasztott étel után mondjuk gyomorsav túltengésed van, és hát érzed, hogy valami nincs rendben, hogy ez elfogadható, ez a vélemény szerinted?
Ez a betegséghez vezető út. Tehát a gyomorsav túltengés, ez hiperacidózis, ez, hogy betegség vagy nem, ezt most meg nem mondom, mert az orvosi kérdés, én azt tudom, hogy nem egészséges állapot. Ennek oka van. És hogyha nem kezeljük, ha nem ismerjük fel az okát, akkor a hiperacidózis a túl sok sav a gyomorban, ez időkérdése is bajt okoz. Valamilyen eróziót a nyelőcsőben, vagy gyomorfekét okozhat, azt kezelni kell. Tehát ha nem is betegség, de betegség ez vezető út. Az elsavasodás egyik fontos eleme, hogy a szervezet hidrogént választ be a gyomorba. Ugye a túl sok hidrogén az elsavasodáshoz vezet. A szervezetben, ha túl sok hidrogén van, erre csak egy megoldás van, hogy a gyomorba kell a hidrogént beválasztani. És a túl sok hidrogén pedig elsavasodást okoz a gyomorban. És mármint hogy savtúltengést, és ez a, ennek hátterében például elsavasodás van. Tehát egy lugosító terápia, egy zöldséglékúra, egy lébőjt, intenzív zöldséglével, ezek nagyon hasznosak a szervezet számára, ilyenkor a savat próbáljuk csökkenteni.
Szóval, ha jól értem, akkor, mert ez alkalmi jellege, hogyha jelentkezik.
Az más. Ha alkalmi jellegű, az nem
erre betegség. Erre gondoltam.
Bocsánat, akkor félreértettem. Ha rendszeres, állandó, főleg éjszaka. Ugye az éjszakai időszakban a gyomor elvileg pihen, hogyha éjszaka van, aki arra ébred, hogy hú, itt a sav, az tipikus tünet az éjszaka. Ha valaki evés után 30 perccel érzi a savat, akkor mondhatnánk arra, hogy viszonylag természetes folyamat, bár arra is oda kell figyelni, de az éjszakai idő, az éjszakai sav túltengés. Na, ott gondok vannak már.
Jó, köszönöm.
Az elhízás sem tartják betegségnek, de az elhízás a betegségek melegágya. Tehát lehet vitatkozni arról, hogy az elhízás betegsége vagy nem. Már a szakma arra hajlik, hogy az elhízás betegségnek tartja 20% fölötti túlsúly esetén már egyre inkább. Erre haladunk.
Van egy kérdés.
Igen.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy miért van az, hogy a nyers vegán étrend, ami ugye elvileg a legjobb lenne, vagy a legközelebbi ahhoz, amit az Isten az édenben adott az embereknek, az egy idő után megüli az ember gyomrát, mint hogyha köveket enne, és akkor egyszerűen már nem bírja tovább, és muszáj valami főtételt enni.
Már itt a nyers vegán üli meg az ember gyomrát?
Igen, a nyers étrend. Uh-huh. Tehát, hogy 2-3 hét után...
Hogy csak 2-3 hét nyers étkezés után?
Igen. Tehát fájdalmas.
Nem jellemző ez, azért a nyers kosztosoknál, akik meg tudták szokni ezt, ott a nyers étrend a legjobb, és számukra a főtétel okoz ilyen tüneteket, hogy nagyon tele vannak, de aki nem tud hozzászokni a nyers koszthoz, ott a nyers étel számára nehezebben lesz bevehető. Valószínű azért, mert túl sok benne a rost ahhoz képest, amit korábban nevet, és a túl sok rost irritációkat okozhat nála. A nyers koszta való áttérés, egyébként úgy tudom, hogy nincsen elvárás nálunk, hogy nyers kosztra. Tehát gondolom, nyers kosztra gondolsz, vagy pedig nyers?
Igen, csak az sem mindegy, milyen nyers, mert például vannak olyan nyers fogyasztók, akik rengeteg olajos magot fogyasztanak pohárszámra, és olyan anyagokkal együtt, amelyek együtt nagyon nehezek. Tehát, hogy ilyen értelemben ezt el tudom képzelni. Mert aztán mondjuk egy pohár olajos magot elfogyasztani, egy másik pohár ízesítéssel, egy kis mézzel összekeverve, az aztán egy bomba. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy ilyeneket kőszerűség érzéseket okoz, de alapvetően pont a könnyűsége a lényeg, mert szinte önmagukban tartalmazzák az emésztéshez szükséges nedveket, tehát valami nem stimmelt ott akkor azzal a nyers étkezéssel. Meg nagyon sokszor megfigyeltem, hogyha sokan ilyen aszalványokat fogyasztanak nyersként, azok sem könnyű dolgok. Nem könnyű dolgok. Azok lehetnek, tehát hogyha nagy mennyiségben fogyasztják.
Elég tömény. Egyébként a nyerset azt még jobban meg kell rágni, mint a főtételt sokkal. Tehát itt a rágásban is lehet esetleg, tehát hogyha így keresik el az okokat. Ha nyers étrendnél meghagyok félig megrágott falatokat, akkor a szervezet azt megkísérli felbontani. Tehát a gyomor nem szereti a darabokat. Mert azt mindig úgy a szervezet, ha darabokat kap, akkor mindig megkísérli azt bontani, tehát rátermeli a savat. Arra van megtanítva az emberi test, hogy pépekkel dolgozzon. És a pépet pedig a fogunk képzi. Most a nyersből próbáljátok meg pépet csinálni. Tehát a krumplipüréből könnyű, ha alig kell rágni. De egy nyers, mondjuk egy káposzta salátából pépet csinálni, az elképesztő sok, lehet, hogy 50 rágás is kell. És hogyha az nincs meg, ha nincs pép, hanem szálas, darabos étel van a gyomorban, akkor a gyomor azt nem szereti. Legtöbbször a nyers étrendnek a problémája az, hogy kétszer annyiszor kéne megrágni, a nyál is jobban ott van, és a sejtek is jobban fölbomlanak. Szerintem ez lehet esetleg a kulcs. Segítene az emésztésben.
Más kérdés esetleg, gondolat? Az akarattal kapcsolatban van esetleg kérdés, gondolat?
Köszönöm. Még az a példa, amit mondtál, a gyerek, aki nem akar tanulni. Én ott azt szűrtem le, hogy ennek a gyereknek nagyon erős akarata volt, nem akarat gyengeségben szenved.
A szó sincs arról, hogy akarat gyengeség.
Így van. Tehát ilyenkor ugye a megoldás az, és ezt Ellen White is írja, tehát akinek gyenge az akarata, azt lehet fejleszteni. Ez egy jó hír. Akinek meg erős az akarata, azt meg lehet terelni.
Igen.
Ellen White is, nem tudom már, vagy a Boldog otthonban, vagy a Nevelés című könyvben írja, hogy nagyon nehéz, de meg kell találni azt a vékony kis határvonalat, ahol nem törjük meg a gyereknek a saját akaratát, nem erőltetjük a milyenket rá, engedjük fejlődni és fejlesztődni, de közben terelgetni a jó irányba. És ugye saját magunknál nem csak a gyereknél, hanem felnőtt korban is ez a megoldás.
Most képzeljétek el, elmondom aztán, mi vált be. Hát a feleségem nagyon jó pedagógus, nem tudom, mennyire érzékeltek vagy nem, de az ő élete a gyerekek világa. Ő annyira szereti a gyerekeket, hogy neki ez az élete. És hát ő a szeretetével tudta megoldani a problémát úgy, hogy azt mondta neki, hogy ezt kell csinálnod, tanulni kell, és ez a feladat. A gyerek persze mondta, hogy nem, szokásos menet, de nem változtatta meg ezt az állásfoglalást, nem kezdett el vele vitatkozni, nem kezdte el felülbírálni, nem kezdett belemenni ebbe a gyurkálásba, hogy igen, nem. Kiadta a parancsot, kiadta az utasítást, és érvényben tartotta, a gyerek megmondta, hogy nem akarok, nem fog tanulni. És ő ment, és végezte a dolgát. És csodál-csodájára, mi történt, mit gondoltok? Eltett 10 perc, 15 perc, és a gyerek odament a asztalhoz, és elkezdett tanulni. Na, ez igen. Aztán észrevettük, hogy a kamaszoknál ez nagyon jól beválik. Hogy nem kell vitatkozni, nem kell kétszer elmondani, nem kell magyarázkodni, nem kell harcolni. Ez a döntés, hogy Zsuzsa, most mondom el a te pedagógiai módszeredet, amikor csak nem azzal akarsz bennünket elzáspángolni. Gyerekektől vette a jó pedagógus. Valahol fel kéne darabolni, de nincs daraboló. Na mindegy, szóval ez bevált, hogy Zsuzsa, hagyd kérdezzük meg, te mire építetted azt, hogy amikor a gyereknek, elmondtam azt a példát, hogy elmondtad neki azt, hogy mi a kötelessége, mit csináljon, mondjuk tanuljon, és a gyerek nem akar tanulni, akkor te nem vitatkoztál vele, hanem tovább érvénybe hagytad a parancsod, de utána elmentél, végezte a dolgod, és a gyerek egyszer csak 5-10 perc múlva odament és elkezdett tanulni.
A tapasztalat, hát végül is működni kell. Hogyha jó kapcsolatban vagyunk, elmondom, és nincs egy olyan bekeményedett állapotban, egyszerűen neki is türelmet kell hagyni. Ez olyan, mint mi is, hát nem gépek vagyunk. Hát mondunk valamit, vagy kérünk, és valamikor türelmesen várni kell egy kicsit. Mert akkor tudja, hogy ez van, ezt kell csinálni, de hát gondolja meg magába, vagy hát valami, hát kell egy kis időt hagyni arra, hogy neki kezdjen. Mert valamikor már így a kamaszokban van egy lázadás, de ők jók akarnak lenni, csak valahogy a természetük nem arra viszi őket, és akkor, hogyha kijelentjük egyértelműen, hogy ez van, ő is nagyon jól tudja a lelkemény, hogy ez van, de már az jön szinte reakciószerűen, hogy nem, mert ő mindenre ugye nemet mondana, akkor nem kell vitába szállni, hagyni kell, aztán akkor hát benne van persze az is a pakliban, hogy nem fogja megcsinálni, de az majd a következő lépés.
Különben van egy kedves közös ismerősünk, többek ismerik a Granáli Danét, ő azt szokta mondani, hogy szeressük ki őt ebből a bűnéből.
De pont ezt akartam mondani, hogy a másik az, hogy általában ez akkor működik, hogyha jó állapotban vagyunk. Tehát érzi bennünk azt a belső erőt és a szeretetet is.
Igen.
Tehát azt érzi, hogy türelmetlenek vagyunk, idegesek, de azért összeszorítjuk a fogunkat, és akkor is mondjuk, és akkor de azért próbálunk türelmesek lenni, ez így nem működik. Tehát valahol egy belső, tehát őszintének kell lenni, de úgy, hogy magunkba meg kell harcolni azt, hogy mi tényleg szeretjük őt, ezt érezze, hogy szeretjük, elfogadjuk, de határozottak is vagyunk vele, és nagyon jól tudjuk, hogy ez a feladata, sajnáljuk. Aztán van, amikor ilyen küzdelmek vannak, hogy akkor se akarja, és akkor puffaszkodik, vagy mondja, hogy nem, és akkor egyszerűen, ha jó állapotban vagyok, akkor végig tudom harcolni, úgyhogy hogy nem baj, hát akkor is meg kell csinálnod, tudod, hogyha te nem akarod is, meg akkor így puffaszkodik minden, nem, vagy akkor is szeretlek, aranyos vagy, így tetszel a legjobban, meg így, és akkor egyszerűen ott hagyom. Aztán akkor elgondolkodhat magába, hogyha így sem megy, hát akkor jön a büntetés, meg minden, de nem a büntetéssel kezdődik ez az egész. De csosszor az a türelem, meg a kitartás többet számít.
Köszönjük
szépen. A határozottság.